Hírek délben, jó napot kívánok! Jelentősen gyengült a forint délelőtt, rövid idő alatt több mint 7 forintot erősödött a svájci frank, több mint 242 forintot kértek az alpesi devizáért. A forint azután gyengült, hogy a várakozásokkal ellentétben nem jelentették be a frank árfolyamának rögzítését az euróhoz. A svájci jegybank ugyanakkor ígéretet tett, hogy újabb lépéseket tesz a frank erősödése ellen. A forint a bejelentés után az euróval szemben is gyengült, később erősödött, de továbbra is 239 forint közelében áll a frank árfolyama. A svájci frank az euróval szemben is erősödött délelőtt. Brüsszelben van kollégánk Víg Zoltán. Szervusz! Zoli, a svájci jegybank lépése hogyan befolyásolhatja az euróválság megoldására tett javaslatokat?
Szervusz Gabi, jó napot kívánok! A svájci jegybank az alapkamat csökkentésére tett ígéretével a piacokat akarta megnyugtatni, de a vártal pont az ellenkező hatást érte el. A befektetők ugyanis arra számítottak, hogy rögzítik az euróhoz képest a svájci frank árfolyamát, ezzel is megakadályozva, hogy merőben csak nemzetközi spekulációs célokkal vásárolják fel ezt a devizát. Különösen azért, mert az erős frank a svájci gazdaságot is rendkívüli mértékben sújtja. A berni központi kormánynak már másfél milliárd frankot kellett arra fordítani, hogy enyhítse a turizmust vagy az exportot ért károkat. Ez tehát az euróválság kezelése szempontjából ma reggel rossz hír volt. A tőzsdék egyébként inkább vegyesen reagáltak, továbbra is próbálják beárazni a tegnapi párizsi Merkel-Sarkozy találkozó eredményeit. A befektetők egy része kimondottan csalódott, mert elmaradtak a várt drasztikus, gyors hatású lépések, míg az elemzők egy része arra is felhívja a figyelmet, hogy az Európai Unió jelenlegi politikai realitásai között nem lehet ezekkel a gyors lépésekkel eredményt elérni, és ennek felismerése a hosszú távú javaslatok inkább a két vezető, Angela Merkel és Nicolas Sarkozy realitásérzékét dicsérik.
Víg Zoltán jelentkezett Brüsszelből, köszönjük szépen! Heten sérültek meg, amikor szalagkorlátnak ütközött egy mikrobusz az M1-es autópályán Biatorbágy közelében. A balesetben ketten súlyosan, öten pedig könnyebben megsérültek. A baleset után egy magyar mikrobusz is megállt, hogy segítsen, de nem sokkal később egy román kamion beleszaladt a kisbuszba, majd a korábban balesetet szenvedett mikrobusznak lökte. Ebben az ütközésben nem sérült meg senki, az autópályán teljes útzár volt. Ma döntenek a múlt pénteken őrizetbe vett Gyarmati György, a Nemzetbiztonsági Hivatal volt megbízott főigazgatójának és Simon Ibolya, az MBH volt jogászának előzetes letartóztatásáról, írja a Magyar Nemzet. A lap úgy tudja, hogy mindkettejüket vezetőbeosztású hivatalos személy által elkövetett vesztegetéssel gyanúsította meg a budapesti katonai ügyészség, és 120 órás őrizetbe vette őket. Egyben indítványozta előzetes letartóztatásukat. A bíróság az államtitokká minősített ügyben ma a gyanúsítottak meghallgatásával dönt a kényszerintézkedésről. A Magyar Nemzet emlékeztet, hogy mindketten Galambos Lajos volt MBH-s főigazgatóval együtt tagjai voltak, a szintén letartóztatásban lévő Földesi Szabó László vezette Egymásért Alapítvány kuratóriumának. Korábbi adásunkban tévesen a Történeti Levéltár főigazgatójáról, dr. Gyarmati Györgyről mutattunk felvételeket, ő természetesen nem érintett az ügyben. Természetkárosítás és hűtlen kezelés alapos gyanúja miatt feljelentést tesz a nagybereki madárrezervátum ügyében, Budai Gyula elszámoltatási kormánybiztos, írta a Magyar Nemzet. Mint kiderült, 8000 hektárnyi állami földet adtak bérbe 99 évre, mindössze évi 80 ezer forintért. Az állami vagyonügynökség ezt a szerződést még 1992-ben kötötte, és a kormánybiztosi hivatal számításai szerint az államot 7-8 milliárd forint kár érte. A vizsgálatot május végén a Vidékfejlesztési Minisztérium rendelte el, miután a különösen védett madárrezervátum vízszintje a kritikus szint alá süllyedt. Vizsgálatot indított a francia köztársasági bíróság Christine Lagarde, az IMF jelenlegi vezérigazgatója ellen, akit hűtlen kezeléssel és hamisításban való bűnrészességgel gyanúsítanak. A hatóságok szerint Lagarde még pénzügyminiszterként megkárosította a francia államot, amikor egy pénzügyi vitában peren kívül megegyezett az állam nevében egy gazdag és híres üzletemberrel. Lagarde tagadja, hogy bármilyen törvényszegést követett volna el, a bíróság valószínűleg tanúskodásra is berendeli, de ennek időpontját még nem jelölték ki. Kaddáfi fegyveres erői meggyengültek, a líbiai vezető napjai meg vannak számlálva. Ezt állítja az amerikai védelmi miniszter, aki Washingtonban a Nemzeti Védelmi Egyetemen megrendezett fórumon beszélt. A líbiai felkelők az elmúlt napokban több stratégiailag fontos várost is elfoglaltak, bár jelenleg nincsen elég katonai erejük, hogy megostromolják Tripolit. Mégis azt remélik, ha ostromzár alá veszik a fővárost, azzal megdönthetik Muammer el-Kaddáfi uralmát.
Kiürült utcák, rakétamaradványok, rommá lőtt és kifosztott házak, összeroncsolódott autók. Ez jellemzi most Bregát, az olajkikötővárost. A Muammer Kaddáfihoz hű erők itt vetettek be először nagy hatótávolságú szkadrakétát a felkelők ellen. Bengázi kórházába folyamatosan szállítják a sebesülteket. Szinte percenként hoznak be valakit a felkelők közül. Az egyik sérült férfi azt mondja, tűzharcba keveredett a kormányerőkkel, akik rakétát lőttek rá is társaira. Két barátja pedig nem élte túl az összecsapásokat. Az elmúlt napokban a Kaddáfi ellenes erők több stratégiailag fontos várost is elfoglaltak a líbiai főváros Tripoli környékén. Hírügynökségi jelentések szerint Gárián városát is, amellyel így sikerült lezárniuk a Tunézia felé vezető utat, amely a kormányerők eddigi legfontosabb utánpótlási vonala volt. A felkelők egy másik csapata állítólag Zavíját is elfoglalta. Innen a hírek szerint már ki is vonultak Kaddáfi emberei, és csak mesterlövészeket hagytak hátra, hogy lassítsák a felkelők előrenyomulását. Akik szerint napokon belül vége lehet a háborúnak. Az amerikai védelmi miniszter Leon Panetta szerint is megvannak számlálva a líbiai vezető napjai. Fogytán Kaddáfi rezsimjének ereje, belügyminiszterének külföldre távozása is azt bizonyítja, hogy meggyengült a líbiai rendszer. Ehhez természetesen hozzájárult a NATO, az ellenzék, a külföld által bevezetett szankciók, a nemzetközi nyomás és az Arab Liga összehangolt tevékenysége is, mondta. Az ellenzéki erők azt remélik, ha ostromzár alá veszik a főváros Tripolit, akkor felkelés törhet ki a városban, amely végül megtörheti Kaddáfi uralmát.
Elkezdődött a 26. katolikus ifjúsági világtalálkozó Madridban. A spanyol fővárosban több százezer fiatal zarándokot várnak, bár a rendezvényt a római katolikus egyház szervezi, a találkozón más hitvallás és világnézet követőit is szívesen látják. 16. Benedek pápa csütörtökön érkezik Madridba, ahol vasárnap szentmisét mutat be. Az ifjúsági világtalálkozót még II. János Pál pápa kezdeményezte 1985-ben. A nemzetközi találkozót 2-3 évente tartják, legutóbb 2008-ban Sydneyben, Ausztráliában volt. Sporthírekkel folytatjuk, utána jön az időjárás jelentés, híradót 16:30-kor láthatnak. Köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra!
Kövesse velünk élőben a nap eseményeit. Reggel a köztársaság lobogójának felvonását közvetítjük a Kossuth térről, majd a honvéd tisztek eskütételét láthatják a Hősök teréről. Délután, az ünnepi mise után a Szent Jobb körmenetét kísérhetik figyelemmel. Az ünnep zárásaként 21 órától tűzijáték. Tartsanak velünk! Kegyetlen.
Miféle jussa lehet itt parasztnak?
Igazságtalan.
Holnap délig minden pereputyotta a kotrony.
Zsarnok.
Elzabáljátok az ételt előlem.
De most emberére talált.
Háromszor veri Eszkender Ludas Matyi vissza!
Ludas Matyi. Augusztus 20-án az M1 műsorán.
Jó napot kívánok! Hivatalosan megkezdődik ma a kajakkenu világbajnokság Szegeden, amely várhatóan a magyar kvótákról és érmekről szól majd, és amelyet a Magyar Televízió és Rádió is közvetít majd. A VB egyik slágerszáma a Férfi Kajak 4-es lesz.
A Férfi Kajak 4-es Szegeden is már Londonra készül. Igaz, az olimpiáig vezető úton a kvótaszerzés kötelező a Matyi éren, és egy érem is jól mutatnak Kammerer Vereckei Kucsera a Boros Kvartett vitrinjében.
Jól vagyunk. Jól mentnek az edzések, azt lehet érezni, hogy amikor friss mindenki, meg pihent, akkor nagyon jó. És hát most igazából már ezen a héten nincs mitől elfáradnunk, tehát arra számítok, hogy a nagyon jó verzió jön elő most. Igazából ami ennek a négyesnek a különlegessége az, hogy egy borzasztó erős utolsó 150 méter tudunk csinálni, amivel az EB-n is feljöttünk a dobó közeli helyekre. Úgyhogy igazából az megvan, össze van rakva, a gyenge pontokat próbáltuk erősíteni az elmúlt hetekben.
És hogy ez az erősítés hogy sikerült, arról először a pénteki selejtezőkben kaphatnak majd képet a nézők is.
Az első mérkőzéseket rendezték tegnap este a Bajnokok Ligája utolsó selejtező körében. FC Köbenhavn Pilsen 1-3, Bate Borisov Sturm Graz 1-1, Twente Benfica 2-2, Arsenal Udinese 1-0 és Lyon Rubin Kazany 3-1. Most pedig nézzük a londoni mérkőzés utáni reakciókat, véleményeket.
Az Arsenal minimális előnnyel mehet az olaszországi visszavágóra, aminek talán legjobban az olasz gárda mestere Francesco Gidolin örült, aki a mérkőzés után elmondta, az mindenféleképpen pozitív, hogy csak egy góllal kapott ki a csapata, ami nyitottá teszi a visszavágót. Azonban hiába voltak lehetőségeik, hisz azok kimaradtak, és mivel a futballban csak az eredmény számít, az jelen pillanatban az angol gárdának kedvez. És hogy mit gondol az 1-0-ás Arsenal győzelemről Arsène Wenger, nos ez a mérkőzés utáni sajtótájékoztatón nem derült ki, ugyanis a francia tréner eltiltása miatt csak a lelátóról tekintette meg a meccset, és így elegánsan távol maradhatott a sajtótájékoztatóról is, ahol egyébként is maximum csak a lelátói kiszolgálásról nyilatkozhatott volna.
A hétvégén Macedóniában a csapatépítés jegyében lép pályára a magyar férfi röplabda válogatott. A fő cél azonban a jövő heti lettek elleni olimpiai selejtező.
A magyar férfi röplabda válogatott Kecskeméten kezdte meg felkészülését a lettek elleni olimpiai előselejtezőre. A továbbjutás nem tűnik túl egyszerűnek. Minden esetre Kántor Sándor szövetségi kapitány maximálisan bízik csapatában.
Van kecskeméti játékosa is a csapatnak, a válogatottnak, aki még nem lépett pályára, és hogyha ezt is azt mondom, hogy majd itt fog debütálni ez a játékos, akkor remélem, hogy a közönség is majd egy kicsit, úgy gondolom, hogy pozitívan fog majd a csapat mellé állni. Én úgy érzem, hogy egy jó hangulatú mérkőzésen, de titokban azért elmondom, hogy természetesen győzelembe szeretnék búcsúzni ebből a városban.
A selejtező első mérkőzését augusztus 26-án pénteken játsszák Kecskeméten.
Augusztus 29-én rajtol a US Open, a teniszmezőny a felkészülés utolsó állomásaként Cincinnati-ben hangol az amerikai nyílt bajnokságra, ahol Federer már is túljutott egyik nagy riválisán.
Montreali botlását némileg felettett Roger Federer különösebb gond nélkül jutott tovább Cincinnati-ben. Az első szetben 3, a második játszmában pedig 5 gémet engedélyezett Juan Martín del Potrónak, de hát nehéz ellenfél az argentin fiú. Édes bosszúként is értelmezhető a svájci klasszis győzelme, hiszen visszavágott a US Open 2009-es döntőjében elszenvedett vereségéért, és nem hagyta del Potrót úgy játszani, ahogy valójában tud. A cseh Tomás Berdych az argentin Monacót intézte el két játszmában, de az amerikai James Blake-nek sem volt nehéz dolga az olasz Fabio Fognini ellen.
Közelebb este 8 óra előtt néhány perccel jelentkezünk. Én köszönöm figyelmüket, kellemes napot kívánok, viszontlátásra!
Jó napot kívánok! A tegnap átvonult gyenge hidegfront alig hozott változást a Kárpát-medence időjárásába, néhány fokos lehűlés történt, illetve csak csökkent a hőmérséklet, számottevő csapadék sehol sem hullott, elszórtan voltak kisebb záporok. Ez a front kelet felé el is hagyta a Kárpát-medencét, sőt itt Kelet-Európa fölött feloszlóban van. A következő időjárási frontrendszer itt Nyugat-Európa fölött észak felé vette az irányt, így nálunk a hét második felé legalábbis eleinte az időjárást egy anticiklon alakítja száraz, egyre melegedő levegőjével. Most délután itt a Kárpát-medencében mindenütt lehet számítani napsütésre, számottevő csapadék sehol sem lesz, keleten időnként kissé megélénkül az északkeleti szél, a legmagasabb nappali hőmérséket pedig általában 28 és 30 fok körül alakul. Az éjszakai órákban derült lesz az égból, csapadékra nem számítunk, meglehetősen hűvös lesz, 10 és 16 fok között lesz a legalacsonyabb hőmérséklet. Holnap napközben a Dunántúlon sok-sok napsütésre számíthatunk, időnként kissé megélénkülők délkeleti széllel, ennek elsősorban a Balaton térségében a vitorlázók és a szörfözők körülhetnek. A legmagasabb nappali hőmérséket pedig 30 fok körül alakul. A Dunától keletre és nyári idő lesz, itt 28 és 31 fok között várható a legmagasabb hőmérséklet és sok-sok napsütés. A következő napokban eleinte még a napsütés lesz a döntő, aztán péntek estétől kezdve kissé megnövekszik a felhőzet, szombaton már lesz komoly felhőképződés, és a nyugati és keleti határvidéken egy-egy záporeső, egy újabb gyenge hidegfront vonul át, de csak átmeneti változást hoz. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!
Verekedő BKV ellenőrök a 4-es 6-os villamoson bántalmaztak egy utast. Két keréken új kerékpárutakkal bérbiciklikkel ösztönzik a bringa használatot Budapesten. Anyanyelvi találkozó, határon túliaknak szerveztek tábort Esztergomban. Közép-Magyarország hírei következnek, jó napot kívánok! BKV ellenőrök bántalmaztak egy férfit a 4-es 6-os villamoson, nem engedték felszállni, kilökték, majd rugdalni kezdték. Az ellenőrök azt állítják, hogy a férfi részeg volt, ezért nem engedték felszállni. A Szél Kálmán téren a verekedő ellenőrökről egy szemtanú mobiltelefonnal készített felvételt, mielőtt a rendőrök kiértek. Egy másik szemtanú azt mondta, hogy a fiatal férfi nem kötekedett senkivel, és jegye is volt, de a biztonsági őrök már azt sem engedték érvényesíteni. Az érintett őröket a BKV alvállalkozója foglalkoztatja. A közlekedési vállalatnál azt ígérték, később tájékoztatnak az ügyről. A budapesti rendőrfőkapitányság eljárást indított az ügyben, a részletekről egyelőre ott sem nyilatkoztak. Még a héten kikérheti a BRFK Zagyva György Gyula mentelmi jogát az ügyészségtől. A jobbikos országgyűlési képviselőt a hétvégén állították elő a hajógyári szigeten, ahol a 64 vármegye ifjúsági mozgalom betiltott tüntetésén vett részt. A politikus akkor nem mondott le mentelmi jogáról. Vona Gábor, a párt elnöke a Híradónak azt mondta, Zagyva hibázott magatartása és tettei miatt, pedig még ebben a hónapban beszél majd vele, a frakcióból azonban nem zárják ki.
Eltöröljük a mentelmi jogot!
A választások előtt még ezzel kampányolt a Jobbik. Akkor azt ígérték, ők nem bújnak majd a mentelmi jog mögé, amely szerintük a politikus bűnözők elszámoltatásának legnagyobb gátja.
Nem, nem belép.
A Jobbik képviselője, Zagyva György Gyula, mégsem mondott le mentelmi jogáról, amikor a múlt héten a Sziget Fesztiválon előállították, mert engedély nélkül próbált tüntetni.
Ott maga írásban nyilatkozik arról, hogy nem kíván lemondani a mentelmi jogáról.
Ez így volt? A BRFK szerint egy képviselő csak akkor mondhat le a mentelmi jogáról, ha szabálysértést követett el.
Amennyiben a rendőrség szabálysértésen tetten éri az adott szemét, aki országgyűlési képviselő, abban az esetben előállíthatja, viszont ha az adott személy nem mond le a mentelmi jogáról, vele szemben a szabálysértési eljárás nem folytathatja le.
A szóvívő szerint a rendőrség ezért még a héten kéri majd az ügyészséget, hogy kezdeményezze Zagyva György Gyula mentelmi jogának felfüggesztését. A jobbikos képviselő szerint csak ezután lehet jogszerű az ellene folytatott eljárás.
Automatikusan kaptam volna egy szabálysértési eljárás nyakamba úgy, hogy semmiféle tárgyalás nincs, ami egyébként nonsensz. A parlament szépen megszavazza, ügyészség elé kerül az ügy, aztán majd utána szép az ügyészség majd eldönti, hogy történt szabálysértés, vagy nem történt.
A pártelnöke viszont a Híradónak azt mondta, képviselőtársának azonnal le kellett volna mondani a mentelmi jogáról.
Én hibának tartom azt, hogy Zagyva György Gyula képviselőtársunk ott ezt a mentelmi joggával élt ebben a szituációban. A Jobbik úgy gondolja, hogy a politikus is ugyanolyan ember, mint bármelyik magyar állampolgár, tehát nincs, nem lehet igénye, és nem, és amennyiben ez rajtunk múlik, nem is lesz lehetősége, hogy mentelmi jogával éljen.
Zagyva György Gyula egyébként nem tagja a Jobbiknak, bár a párt színeiben indult a 2010-es választásokon, és most is a Jobbik frakció tagja.
Lapinformációk szerint már van magyarázat a Csepeli erdőben talált 4 halott közül 2 halálának a körülményeire. Meg nem erősített információkra hivatkozva azt írják, hogy egyikük fagyálót ivott és mérgezés végzett vele, társai ásták el a holttestét. Később egy másik hajléktalan azzal zsarolta őket, hogy elárulja titkukat a rendőrségnek, neki ezért kellett meghalnia, állítólag halálra szurkálták. A Nemzeti Nyomozóiroda szóvivője ezzel kapcsolatban azt mondta, mondta, a rendőrség nem kíván sajtóértesülésekre reagálni, a nyomozás jelenlegi szakaszában pedig nincsenek újabb nyilvánosságra hozható információk. A hajléktalanoknak szeptember 15-ig el kell hagyniuk az újpalotai kiserdőt. Az ott élőknek személyre szóló megoldást keres a kerület családsegítő szolgálata és a máltai szeretett szolgálat. Az önkormányzatnak 5 millió forintja van a kiürítésre. A Pilisi Parkerdő ZRT pedig 1 millió forintot adott a hajléktalan telepek és szemétlerakók felszámolására. A szeretett szolgálat adatai szerint körülbelül 70 hajléktalan élt az erdőben. A hír hatására azonban sokan elmentek, most valamivel több mint 40-en laknak ott. 6 új kerékpárutat építenek a 4. kerületben, a 15 km új út 700 millió forintba kerül. A város több pontján új bicikli kölcsönzőket is terveznek, a munkát még a tél előtt mindenhol befejezik.
A 17. kerületben már megépült az új kerékpárút hálózat.
Mi most már több mint 11 kilométer összefüggő hálózattal fogunk rendelkezni, hogyha ez a projekt befejeződik.
A fővárosi közlekedési központ hasonlót szeretne kiépíteni városszerte. A kerületenként egymásba érő bicikliúttól az autós forgalom csökkenését remélik. A város kulcspozíciójú csomópontjaira bicikli kölcsönzőket is terveznek.
Egy teljes körű felülvizsgálatát tesszük meg a következő másfél évben a budapesti belváros forgalomtechnikai rendjének.
A főváros uniós forrásokat is keres a kölcsönzők a közlekedés és a turisztikai célú bicikliutak kiépítésére. Eddig 700 millió forintot költöttek a célra. A 3. kerületben a Pacsirta mező és a Lajos utca mentén futó bicikliút, Bécsi út, Zápor utca felé tervezett meghosszabbítását már a jövő héten elkezdik építeni.
Olyan városrészeket, olyan területeket kapcsolat be a városba, ahol a korábban ilyen típusú emberek, akik oda elmennek, nem mentek el. Tehát óriási közösség összetartó erre is lett ennek a biznisznek.
Az útvonalak és a kölcsönzők kijelölésénél a biciklisták véleményét is kikérték.
Nem szükséges megszüntetni parkolósávokat feltétlenül, vagy járdákon kijelölni a kerékpárutakat, hanem a meglévő útfelületeken kisebb, olcsóbb intézkedésekkel meg lehet valósítani azt, hogy egy jó úthálózat legyen a városban.
Az elmúlt évek statisztikái azt mutatják, hogy bár a biciklisták száma évről évre megduplázódik, a folyamatosan bővülő biciklista úthálózat miatt a kerekeseket érő balesetek száma stagnál.
8 napon belül át kell íratniuk lakcímkártyájukat azoknak, akik ezt még nem tették meg, és a Szél Kálmán téren laknak. Az Index információi szerint erről levélben értesítette az önkormányzat az ott élőket. Azt írták, aki a készhezvételtől számított 8 napon belül nem íratja át Moszkva térről Szél Kálmán térre lakcímkártyáját, attól azt bevonják. A Moszkva tér nevének változása körülbelül 100 embert érint a 12. kerületben. A lakók több mint fele már lecseréltette lakcímigazolványát. A fővárosi közgyűlés áprilisban döntött arról, hogy a Moszkva teret Szél Kálmán térre nevezik át. Tovább akar működni a Petőfi híd budai hídfőjénél álló zöld pardon, ezért az új budai önkormányzattól a közterület használati szerződés meghosszabbítását kérték. A 11. kerület korábban október végéig engedélyezte a szórakozóhely működését. A zöld pardon közleményében azzal indokolta a kérést, hogy információik szerint az önkormányzathoz 2008 óta nem érkezett olyan lakossági panasz, amely alapján vizsgálat indulhatott volna a szórakozóhely ellen. Azt is írják, hogy kulturális és zenei programjaik mögé több százezres rajongótábor szerveződött az interneten, és több mint 60 ezeren aláírásukkal is tiltakoztak a hely felszámolása ellen. Határon túli magyar fiataloknak szervezett reneszánsz anyanyelvi tábort a Rákóczi Szövetség. Az általános és középiskolásokat egy hétig látják vendégül Esztergomban a városi kempingben.
Tábortáncot járnak az esztergomi anyanyelvi táborban. 1989 óta ekkor rendezték meg először ezt a tábort, mindig így köszöntik egymást a lakók. 88-an vannak, főként általános iskolások. A legfiatalabb 6, a legidősebb 15 éves. Felvidékiek, kárpátaljaiak.
Ipoly Balogról jöttem.
Nikolasz most van itt először, barátja buzdította, hogy jelentkezzen.
Sokat játszunk ilyen reneszánszkor, az a témája.
Ennek megfelelően a szervezők reneszánsz ruhában reneszánsz zenével várták a táborozókat. A programok is a reneszánsz kultúra körül forognak. Lesz lovagi játék, kézműveskedés, a diákok megismerkedhetnek a reneszánsz művészetekkel. A gyerekek egy részének ez a tábor az egyedüli lehetőség, hogy használhassa anyanyelvét.
Vannak olyan gyerekek is, akik törik a magyart. Ez főleg a kárpátai gyerekeknél van. Ott nagyobb probléma az, hogy otthon nincs olyan közegük, ahol beszélhetnek, ahol használhatnak. Itt nem csak, hogy beszélhetnek, hanem az irodalmi értékekkel is megismerkedhetnek.
A Rákóczi Szövetség a szervező. 22 éve hívja meg a fiatalokat, hogy azok megismerhessék a magyar kultúrát, történelmet, és gyakorolhassák a magyar nyelvet.
Regionális iradóval legközelebb 5:30 után jelentkezünk, hívhatnak bennünket a 759-5840-es telefonszámon, vagy írhatnak a hiradó@mtv.hu e-mail címre. Köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra!
Nem könnyű az újrakezdés.
Tudja, az édesapja el akarja adni nekem a kar.
De ezen a csodálatos földön...
Ennek a helynek egészen különleges a légy. A turistáink el lesznek ragadtatva.
Mindenki megtalálja azt, amit keres. Kalandot.
Áltatlan vagyok, ne!
Szerelmet. Boldogságot.
Az élet az orrunknál fogva vezet.
Szerelmem Afrika. Ma délután az M1-en.
Sorra eltűnnek a polinész gyerekek, mintha a föld nyelte volna el őket.
Kész vagy, hogy megfizest a szabadság árát.
Igen.
A kölykök eltűnnek, aztán vörös csíkkal jelennek meg.
Kell egy fehér lélek.
Az egész városban mindenki vagy verekszik, vagy pedig fél.
Talán segíthet, hogy megmutassam az igaz utat.
Dél-tenger kincse. Holnap 20 óra 10 perckor az M1-en.
Szurkoljunk együtt! Kajakkenu világbajnokság Szegedről. Augusztus 19 és 21 között a Magyar Televízióban és a Magyar Rádióban.
Na ez rock'n'roll!
Az első, aki ünnepli a tökéletes dinamizmust. A közvetítés támogatója az új 1-es BMW forgalmazója, a BMW Magyarország Kft.
Az ünnep, ami igazi élmény számba megy. István Király és a Zenei Államalapítás. 3:30-tól MTV2, TV2, M2. 40 éve a képernyőn. Ünnepi összeállítás az M2-n. 16:30-kor Buzánszki a Csángóknál, a Kossuth Rádióban. 17:30-tól együtt az ország. Ünnepi stúdióbeszélgetések és körkapcsolás a Duna Televízióban. Este 20:00-tól honfoglalás. Koltai Gábor filmje a Duna Televízióban. Este 9 órakor élőben tekinthetik meg a tűzijátékot, majd 9:30-tól a Ludas Matyi című filmet az M1-en. Ünnepre hangolva. Közszolgálat. Közösen.
Vasárnap Újpesten futballünnepre készülnek. A következő fordulóban ugyanis a Megyeri úton vendégszerepel a kis és spanyolos, elegáns focit játszó DVTK. A hazaiak azonban nem számíthatnak könnyű mérkőzésre. Újpest FC DVTK. OTP Bankliga bajnoki labdarúgó mérkőzés. Vasárnap 15 óra 40 perckor élőben az M1-en. Akik lemaradnak, este megnézhetik az M2-n.
Egy év a Sándor palotában. Beszélgetés Schmidt Pál köztársasági elnökkel. Vasárnap 20 óra 5 perckor az M1-en.